egy őskeresztény misekánon Isten dicsérete folytatja. Erről részletesen olvashattok Barsi Balázsnak a Bárány mennyegzője című könyvében, ami a Jelenések könyvének valami fantasztikusan szép magyarázata. Visszatérve az eredeti kérdéshez, mi lepleződik le, mi nyilatkozik ki a Jelenések könyvében a végső dolgokról? Most csak a kulcsfontosságú történetek megfontolására akarok szorítkozni, mert kevés az idő, és így megközelíteni a végső dolgokat. El akarom kerülni, hogy az apokalipszis értelmezésénél ne olvassunk bele olyan dolgokat, amelyek reménytelen tévútra vezetnének bennünket. A Jelenések könyvében megtévesztően sok az idő és a téradat. Ez annál meglepőbb, mert már az első előadásban említettem, hogy itt egy nagy stílű, az egész üdvösségtervnek együtt szemléléséről van szó. Jézus második eljöveteléig. Ennek a panorámának sokféle értelmezése született az idők során. A századok során mindenfajta spekuláció született annak kibontására, hogy az egyes képek és titkok a maguk részleteiben mit jelentenek, és mit nyilvánítanak ki. És ilyenkor mindig belevesztünk az erdőbe, és nem láttuk a fától. Szerintünk ezektől el kell vonatkoztatni, mert sehova nem vezetnek. Például gyakoriabb, hogy a mennyről és a földről van szó, sőt a föld alatti nagy folyókról is, de a pontosabb fejtegetésnél sem tudunk meg többet, hogy ki miről beszél, és hogy ezek éppen hol találhatók. Ehhez jön a legmagasztosabb mennyei imádás jelenete, ami a Földön zajló legvéresebb csaták közé van behelyezve. A nagy parázna Babilon, a római birodalom központja csak egy fedőnév, Róma városa számára, amelyik nem csak az erkölcsi káosznak, hanem sokkal inkább a bálványimádásnak a középpontja a szerző számára. Hasonlatosan kell értelmeznünk az új Jeruzsálemet is, mint az égből jövő új teremtés jelét. Nem egyszerűen a földi Jeruzsálem helyetteseként kell elképzelni, hanem egy olyan valóság, ami fölülmúlja minden elképzelésünket. És érvényes ez az idő és az idő adatokra és az idő meghatározásokra is. Csak kettőt említenék, a vadállat száma, 666. Azt olvassuk, hogy emberi szám. Szent Ireneusz azt mondja, hogy egy-egy császár vagy a római birodalom neve van számokban kifejezve. Ugyanis a betűknek számértéke volt, és a számmisztika foglalkozott ezzel, hogy mit is jelentenek a számok. Ebben a számmisztikában Jézus Krisztusnak a száma 888. Az az isteni szám, ez pedig egy emberi szám, a 666. Vagy az ezer éves uralom, mint szám. Arról, hogy hogyan valósul ez meg, arról nincs szó, illetve abban nincsen szó arról, hogy a hívekkel kivételeznének, és kiragadnák őket a történelemből. És hogy mikor kezdődik, mikor teljesedik be, ezt sem lehet kiszámolni. Szent Ágoston szerint az Úr húsvétjával kezdődött, számunkra pedig akkor kezdődött, amikor részesültünk az Úr húsvétjába, vagyis megkeresztelkedtünk, az ezer éves uralom. Ez az egyház történelmi ideje, az üdvösség történet. Nagyon csalóka a millenarista értelmezés, hogy 1000 betelt, 2000 nem telik be. Ilyen mindig volt, és ilyen mindig lesz. Tehát óvatosan kell bánni a számokkal is, azok magyarázatával. Bár nagyon lelkesen magyarázzák a különböző értelmezésekben. El kell fogadnunk, hogy az egész könyv egy látomásról szól, amely egy másik valóságot nyilvánít ki, nem olyat, mint amit mi megszoktunk. Egy időtlen lelki történésről szólnak ezek a képek, amelyek a hit belső szemei számára nyílnak csak ki. A Szentírást hívők írták hívőknek a hitük megerősítésére. Csak innét érthető. Ott van például a liturgia folytatása, szerepel hét felkiáltás, akklamáció, ami az őskeresztény misében ott volt a Jelenések könyvében. Ezeket most nem idézem, az első fejezetben van egy, az ötödik fejezetben három, a hetedik, a tizenegyedik és a tizenkilencedik fejezetben. Ezek felkiáltások, a nép felkiáltott, nem úgy suttogta a válasz, mint a mi miséinken, hanem diadalmasan, mert Jézus győzött. Jézus hatalmas, és a válaszuk az tele volt erővel és dicsőséggel. A Jelenések könyve feltárja a kozmosz és a történelem végső rendeltetését, ami részesedés Isten dicsőségében. Már nincs más, csak mindent átjáró Isten dicséret. Ez van minden szánktuszba, ami a Szentmisén elhangzik, azt imádkozzuk előtte a prefációba, és ez is az ősegyház liturgiájából való, ami aztán a Jelenések könyvében is ott van. Ezért mi is az angyalok kórusához társulunk, az angyalokkal és minden szenteddel együtt dicsőségedet hirdetjük, és egy szívvel zengjük, szent vagy, szent vagy, szent vagy. Ez is a Jelenések könyvéből van. Tehát egy időtlen lelki történésről van szó, ami a hívők, a hit belső szemei számára tárulkoznak fel. Ez érvényes a gyakran visszatérő kifejezésekre is, mint az ítélet, vagy Isten haragja, sőt egyszer a bárány haragjáról is szó van. Mit kell ezen értenünk? Valószínű, hogy nem egy bírósági tárgyalást, ahol kimondják a halálos ítéletet, vagy az életfogytiglant, vagy a felmentést. Óvatosnak kell lennünk, mert a végső dolgok esetében, mint említettem, nem helyről és időről van szó, hanem kapcsolatról. A Jézus Krisztussal való személyes kapcsolatról, amiben, illetve akiben már itt és most az örök életünket éljük. Biztos, hogy nem olyan büntető ítéletről van szó, amitől mi annyira félünk. Hans Urs von Balthasar ezt írja, a kiszabandó büntetés messze menően az Istennel ellentétes önítélet. Saját magunkat büntettük meg a teremtés kezdete óta. Mi döntöttünk, és a döntésünknek következménye volt, és azóta is önmagunkat büntetjük minden hűtlenségünkkel, minden lázadásunkkal. Az önítélet számomra nem más, mint függetlenedés a mennyei atyától. A bűnállapota, amiről már beszéltem. És ennek mindig káosz a következménye. A diabolosz, a gonosz, az, aki mindent össze-vissza dobál, zűrzavart, megosztottságot, káoszt teremt, hogy aztán tarolhasson. Istenben pedig szeretetegység van. Az önítélet, a függetlenedés a mennyei atyától ezekben a szavakban foglaltatik össze számomra öntörvényűség, önimádat, önutálat, önmegváltás, önzés, önakarat keresztülvitele minden áron, az önálló életvezetés eszméje, vagyis mind-mind pálványimádás, ami a hét egyház jónásához tartozott. Az Ó és Új Szövetség nem büntető vagy bosszúálló Istenként mutatja be Istent, aki az ember életét megkeseríti, hanem úgy, mint aki szeretetből szabad akaratot adott az embernek, vállalva a kockázatot is, hogy az ember a rosszat választja. Ez végső fokon mindig azt jelenti, hogy az ember saját magát töri össze. Nem Isten zúzza szét. A ti atyátok az ördög, és atyátok kívánságait akarjátok követni. Gyilkos az kezdet óta, mondja Jézus. Hogyan állunk Isten haragjával, sőt a bárány haragjával? Mi vagy ki ellen irányul ez a harag, ha nem az emberek ellen? Idézem André Ruf, bencés szerzetesnek a gondolatait a Gyengeség és Kegyelem című könyvből. A Jelenések könyve a harag nagy napjáról beszél, amikor majd Isten haragja tüzes borának kelyhét nyújtja oda a népeknek. 16. fejezet, 19. vers. Így folytatja André Ruf: a harag kelyhe, amelyet Isten nekünk ad, nagyon közel áll egy másik kehelyhez, amelyről az írás beszél. Jézus szenvedésének a kelyhéhez. Jézus kezében a harag kelyhe az üdvösség kelyhévé vált. A harag halálos itala a szeretet italává lesz. Mint Jézus, mi is megkapjuk Isten kezéből azt a kelyhet, hogy kiígyuk, és ez a kehely a mi számunkra is, vagy a bosszúé, vagy a gyöngét szereteté lesz.
Kedves hallgatóink, Isten jelenlétében címmel Varga László atya elmélkedését hallották.